Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk a János írása szerint való Szent Evangélium első részének első 18 verséből. Kezdetben volt az ige, és az ige volt Istennél, és Isten volt az ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami létrejött. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Volt egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa. Nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott ezt mondván. Ez vala, akiről mondám, aki utánam jő, előttem lett, mert előbb volt nálam. És az ő teljességéből vettünk minnyájan kegyelmet is, kegyelemért. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te a világ alapjainak felvettetése előtt már gondoltál ránk. Még nem is éltünk ennek a földnek a színén, te már értünk megszülettél, Úr Jézus Krisztus. És elhívtál arra bennünket, hogy veled közösségben éljünk. Köszönjük neked ezt a szeretetet, ezt a gondoskodást. Köszönjük neked, hogy te eltervezted a mi életünket, és köszönjük, hogy a te tervedbe még mi is beleférünk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te gondoskodtál nem csak arról, hogy testileg megszülessünk, hanem készítettél számunkra szabadulást, megváltást, újjászületésre való lehetőséget a te szent lelked által. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te gondviselő szeretetedet nem csak ezen keresztül, hanem minden hétköznapunkon is megtapasztalhattuk. Megtapasztalhattuk az elmúlt héten is a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a te hűségedet. Köszönjük neked, hogy te velünk voltál, és köszönjük neked azt, hogy a testünk táplálásán túl te gondoskodsz a mi lelki táplálékunkról is. Köszönjük, hogy elhívtál most bennünket ide, hogy a szívünkre beszélj. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ebben a sötét világban a te fiad, az Úr Jézus Krisztus, az igazi világosság. Azért könyörgünk, hogy a mi szívünknek is minden sötétségét, minden kételyét, hitetlenségét, aggodalmaskodását, bűnét a te világosságod oszlassa el. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy mi magunk is lehessünk világosság ebben a világban. Kérünk, szent lelked által légy itt jelen közöttünk, te csendesítsd le a mi szívünket, add, hogy tudjunk rád figyelni, és a te világosságodnál a mi szemünk is megnyíljon, meglássuk az előttünk lévő utat, meglássuk, hogy merre kell mennünk, és add, hogy tudjunk egyenesen járni a keskeny úton. Kérünk azért, hogy szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid az Úr Jézus nevében. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az Isten igéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, úgy, ahogy írva található János evangéliumának 9. fejezetében, az első versről a 12. versig terjedő szakaszban. amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig az, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom, felelte. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, betegségek világában élünk, életünk részei, minden napjaink rémálmai a betegségek. Majd mindannyiunk családjában vannak beteg emberek, egymás közötti beszélgetéseinkben minduntalan előjön ez a téma. Ha bekapcsoljuk a televíziót, sorra láthatjuk új vírusok, járványok pusztításait, népbetegségek terjedését. Úgy gondolom, hogy sokunkban van egy állandó betegségtől való félelem, amelyet bár próbálunk elnyomni vitaminokkal, egészségre törekvő élettel, azonban mégis az emberben van. A mai ige azonban a betegségnek egy más arcát mutatja meg. Azt mutatja meg, hogy ebben a rossz dologban az Isten valami jót tud cselekedni. Mai orvostudomány szerint a betegség csupán egy testi elváltozás, illetve rendellenesség. Azonban a bibliai idők emberei teljesen másképp gondolkodtak. Jól kifejezi az akkori emberek elképzelését a betegségről a két tanítvány kérdése. Meglátják a születésétől fogva vakembert, és a következő kérdést teszik föl, ahogy az igéből hallhattuk: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Sok minden benne van ebben a kérdésben. A tanítványok úgy vélték, hogy egy betegség csakis valamiféle vétek következménye lehet. Hihetetlen mély gondolkozásra utal ez. Arra, hogy az Ószövetség és az Újszövetség népe egyaránt úgy gondolta, hogy a betegség a teremtett rendtől való elhajlás. Azaz a vétek, az Isten iránti, illetve Istennel szembeni engedetlenség következménye. A lélek bűne, a lélek deformáltsága okozza a betegséget, gondolták a tanítványok. Hittek abban, hogy a vétek nem marad megtorlatlan, és hogyha valaki bűnt követel, akkor az akár öröklődhet is. És ezért mondják azt, hogy a szülei vétkezett. Emlékeznek a 10 parancsolatra, amelyben megvan írva, hogy Isten bár irgalmas ezerízig az őt szeretőkkel, de megbünteti a vétkeket harmad és negyedízig. Ezek alapján teszik fel a kérdést a tanítványok, hogy ez az ember nem vétkezhetett, a saját betegsége következménye nem egy vétek, hanem valaki más vétkezett, mielőtt megszületett volna, valaki más az ő betegségének az okozója, mert vakon született. Ezt gondolták. A régi zsidók úgy vélték, hogy az ember húsból és lélekből áll. Mára azonban a tudomány meglelketlenítette az embert, és a lélek nélküli gondolkodás miatt létrejött egy lélektelen világ. És ma már egy kicsit furcsának is hat ez a tanítványi kérdés, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy betegen született. Ma már, amikor teljesen másképpen értelmezzük a betegségeket, kicsit furcsának hat ez a kérdés. Ebben a lélektelen világban, ahol az ember már nem Isten megismételhetetlen teremtménye, hanem egy élőlény, aki egy gépezetnek a része, aki elmegy dolgozni, aki profitot, hasznot termel, és minél többet vásárol. Egy lélektelen világ alkatrésze lett az ember. Pedig nem így indult az egész. Nem így indult, mert az ember azt akarta, hogy a megváltó országát, a jólétet a földön megvalósítsuk. Csak egy fontos tényezőt hagyott ki, az, hogy mindezt lélek nélkül, mindezt Isten nélkül próbálta megtenni. Ha körbenézünk a mai világban, azt láthatjuk, hogy az élet szinte minden területéről elveszett a lélek. Hiszen életútjaink célja, ha feltesszük a kérdést, vajon az Isten által adott boldogság, vagy csupán a boldogulás, ami a boldogságnak egy testi vetülete. A javak megszerzése, vagy a jóság. És itt a jóság hallatán gondoljunk arra, hogy mit mondott erről a teremtett világról az Isten. Azt mondta, hogy igen jó. Az ő ítélete szerint egy jó világot teremtett. Azonban amikor az ember csak a javakkal törődik, akkor ezt az eredendő jóságot akarja elfelejteni. És nem akar róla tudomást venni, hogy van lehetőség az Úr Jézus Krisztusban visszatérni ehhez az eredendő jósághoz, ami ennek az Isten a világot megalkotta, és bennünk embereket is. Vajon töltünk el annyi időt a lelki táplálék megszerzésével, mint a testivel? Számos ilyen kérdést lehetne föltenni, amelyek arra vonatkoznak, hogy vajon hogy állunk a lélek dolgaival? Vajon mennyire tudjuk elfogadni, hogy ez a világ egy transzcendens, egy világon túli világon nyugszik? Ezzel nem azt mondom, hogy mással ne is foglalkozzunk, csak a lélekkel, hanem azt, hogy meg kell találjuk az egyensúlyt, ami a valódi egészséghez vezet. Magyar nyelvünk páratlanul csodálatos módon fejezi ki a beteg állapot ellentétét az egészség szóval. Rá kell ébrednünk, hogy az egészség valójában az, amikor a test és a lélek egy teljes egészet alkot. És semmelyik sem nyomja el a másikat. Így módon rájöhetünk arra, hogy a bűn, amely a lélekben megvalósul, valójában okozhat betegséget. Mégpedig azért, mert a lélek rontja meg, és a test bármilyen tökéletes állapotban van, megromlik, beteggé válik, hogyha a lélek bűnt követel. Ha a lélek beteg, a bűn miatt, akkor az egész emberi test szenved. Tanítványok felteszik tehát a kérdést, gondolva arra, hogy bizonyára vétek van-e betegség mögött. Gondoljunk bele, hogy milyen szörnyű, nyomorúságos élete lehetett ennek az embernek, amikor megszületett, szülei észrevették, hogy vak a gyermek, nem látja a mozgást, a fényt, és egészen így tölti el az életét sötétségben, és tanítványok felteszik a kérdést, hogy milyen vétek vezetett idáig, kinek a vétke ez, és akkor Jézus egy teljesen más választ ad. Nem azt mondja, hogy a szülei vétkeztek, súlyos, halálos bűnt követtek el, és ezért vak ez a gyerek, ez az ember. Nem azt mondja, hogy a nagyszülője valami égbe kiáltott követett el, és ezért lett beteg, ezért született Isten büntetéseként betegnek. Jézus teljesen más szintre helyezi a válaszsal a tanítványok gondolkozását, mert azt válaszolja a kérdésre, hogy nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalók legyenek rajta az Isten cselekedetei. Nagyon érdekes ez a válasz. A tanítványi bűn megtorlás gondolatkörből kiemeli Jézus az ő gondolkozásukat. És azt mondja, hogy lehet, hogy ti emberek azt képzelitek, hogy ha valaki vétkezik, akkor egyből egy ostorral oda kell cserdíteni neki, hadd szenvedjen. Mert így működünk mi emberek, mert ítélünk, ítélkezünk. A másik vétkét egyből észrevesszük, és azt kívánjuk magunkba, hogy bárcsak bűnhődne meg. Bárcsak bűnhődne meg a bűnös ember, a bűnös népcsoport. Bárcsak bűnhődne meg, aki gonoszságot követel. Azonban Jézus erőterében átváltozik az embereknek a gondolkozása. És azt mondja, hogy még egy rossz dolog, még akár egy vétek is, egy vétekből származó betegség is átnemesülhet. És az Isten cselekedetei, egy tanítványok által rossz dolognak hitt születésétől tartó betegségben is nyilvánvalóvá lehetnek. Hihetetlen mély dolgot mond ezzel az Úr Jézus, azt mondja el, hogy akármilyen nyomorúságotok van, akármiben szenvedtek, akármilyen betegség, akármilyen hibáink, hiszen tele vagyunk mindannyian hibákkal, jelen hibákkal. Akármilyen ilyen nehézségeink, negatív dolgaink vannak az Isten erőterében, ezek csodálatosan átváltozhatnak. Az Úr Jézus közelében az Isten cselekedetei nyilvánvalókká lehetnek az életünkbe. És vegyük ezt a gondolatot akkor is komolyan, amikor az emberek félig hittel, félig hitetlenül az Istent okolják rossz dolgokért. Amikor azt mondják, hogy ennek és ennek a rossz dolognak az Isten az oka, mert nem emberi eredetű. Hogyha az Istent okoljuk, akkor van-e bátorságunk azt mondani, hogy Istenem, te okoztad, de tőled várom a gyógyulást. Ahogy Jób tette, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Tudunk-e ilyen szintig, ilyen mélységig lemenni, és azt mondani, hogy Isten kezébe van az életem, és hogyha van egy nyomorúság benne, akkor azt az ő kezébe helyezem, és azt mondom, a tied, Uram, a tied az életem, a tied a betegségem, a tied a szenvedésem, a tied az összes aggódásom, félelmem, bűnös gondolataim, mert tudom az, hogy a te közelebben a dicsőségedet fogja akár ez is szolgálni azáltal, hogy megváltasz ebből engem. Csodálatos dolog történik a történetünkben. Két ember találkozik, és nagyon jelképes az egész találkozás, amellett, hogy ez egy konkrétan megtörtént esemény volt. Találkozik két ember a világegyetem két pólusa, hiszen itt van egy születésétől fogva vakember, aki már csak arra jó a társadalomba, hogy kolduljon, akinek semmi szerepe nem volt a közösségbe, aki a közösség legalján volt, és ráadásul ez az ember sötétségben van, nem lát semmit. És ott van a másik oldal, az Úr Jézus Krisztus, aki ebben az igében és János prológusában, amely az igeolvasás alkalmával elhangzott lelkipásztor testvérem Ajkairól, azt mondja magáról, hogy én vagyok a világ világossága. A sötétség és a világosság találkozik egymással. És a természetben általában úgy van, hogyha két ellentétes pólus találkozik, akkor azok vagy összekeverednek, vagy kiegyenlítik egymást. Ha fekete és fehér festéket összekeverek, akkor szürkét kapok. Hogyha egy sötét helységbe behatol a fény, egy kis lyukon, akkor ott félhomály lesz. Azonban az Isten erőterében ez teljesen másképpen történik. Mert hogyha valaki a világ világosságával találkozik, akkor az ő saját sötétsége nem tompítja azt le. Sőt, a világ világossága átvilágítja és felemeli az ő életét. Mennyire igaz József Attilának a mondata, azé a szíved, aki felemeli. Hát az Úr Jézus felemelte ennek az embernek a szívét, ennek a sötétségben lévő, és bizton állíthatjuk, hogy a bűn sötétségében is lévő embernek a szívét. Vajon mi hogy állunk eleve elrendelt nyomorúságainkkal, betegségeinkkel? Vajon hogyan viselkedünk akkor, amikor ott áll a döntési helyzet előtt az ember? Ott állunk a döntési helyzetben, és azt kell elhatározni, hogy Istennel vagy Isten nélkül. Hogy állunk a nyomorúságainkkal? Hogy állunk akkor, amikor tudjuk, hogy ott van a gyógyszer? Ott van a gyógyszer az Isten tiszteleten, ott van az igében. Ott van abban a csendes órában, amelyet mi hozhatnánk létre, hogy az Istennel közösségben legyünk, imádságban, meditációban, igeolvasás alkalmával. Vagy olyanok vagyunk, mint a beteg, aki ott van előtte a gyógyszer, halálos beteg, de mégsem nyúl a gyógyszerért. Ilyen gyógyszer a mi lelkünknek, a mi egész életünknek, a mi egész lényünknek, az Úr Jézus Krisztus, aki bennünket is felemel. Aki bennünket is porból és lélekből lévő embereket is magához emel. Történetben szereplő vakember azt a megoldást választotta, hogy elfogadja. Elfogadja az Úr Jézust, és Isten, aki a teremtéskor a sárhoz nyúlt, és embert formált, most ismét hasonló cselekedetet visz véghez. Sarat tesz a vakember szemére, és elküldi a Siloám tavához, hogy megmosakodva lásson. Lehet ezt is konkrétan érteni, de lehet a lelki életünkre is érteni. Az Úr Jézus által megmosakodhatunk és láthatunk. És mint minden csoda, ez sem királyi tróntermekben, fényes magasságokban, reflektorfényben történik, hanem lent a porban, szinte titokban. És ezt a titokban való történést még Jézus is elősegíti. Mert miután meggyógyult ez a vakember, és az többiek, akik ismerték, csodálkozva kérdezik, hogy hol van az, aki meggyógyított, hol van az a valaki, hol van az az erő, hol van az a proféta, az a vándortanító, aki téged meggyógyított, akkor az ember csak csodálkozva néz, és azt mondja, hogy nem tudom. Jézus nem maradt ott a gyógyítás helyszínén. Nem maradt ott az emberrel, hogy na nyissa ki a szemed, én vagyok az, aki meggyógyítottalak, hát legalább leborulhatnál előttem. Nem ilyet tesz, hanem visszahúzódik. Hagy időt ennek az embernek, hogy ezzel az egész új tapasztalattal, ami a látás élménye, megbarátkozzon. És ez a látás élménye ne csak egy fizikai látás legyen, hanem ahogy tovább olvassuk a János evangéliumának a 9. fejezetét, meg a 10. is, rájöhetünk arra, hogy ez egy lelki látása alakul ki. Lelki látása alakul, és rájön arra, hogy Jézus az Isten fia gyógyította meg őt. Jézus visszahúzódik. A rejtőzködő Isten az, aki megjelenik az ő képében, aki a jelenlétével nem akar rabszolgává tenni bennünket, nem akar térdre kényszeríteni, hanem olyan, mint egy jó kertész, elveti a magot és neveli, engedi, hogy nagy fává nőjön az a mag, ami hitünk. Jézus tehát bár személyesen nem volt jelen, de mégis a csoda által mindvégig jelen volt ennek az embernek az életében, ennek a koldusnak az életében. Úgy gondolom, hogy ennek nagyon fontos üzenete lehet a számunkra, hogy Jézus bár testileg nincs jelen közöttünk, mégis megtapasztalhatjuk csodáit, meggyógyíthat, élhetünk vele. És mindenféle hazugságon átlátva, Jézus fényében állva lehet hitünk. Megláthatjuk az ő segítségével betegségeink, nyomorúságaink értelmét. Azt az értelmet, amelyet Isten nélkül soha nem fogunk megtalálni. Amely nélkül azt mondjuk, hogy az élet a szenvedés. Pedig csak akkor értelmetlen szenvedés, ha az ember az értelmet, a végső értelmet Istenben nem találja meg. Mert ő képes még a legnyomorultabb utakat, a legmélyebb szakadékok felé vezető utakat is átnemesíteni, és olyan életté formálni, amely az ő akaratát és az ő dicsőségét szolgálja. Így legyünk mindannyian az ő közelében, így nyissuk ki a mi életünket, hogy bevilágítsa azt, hogy a mi lelki vakságainkat meggyógyítsa, és ennek folyamodványaként a mi testi kórjainkat, nehézségeinket, tüskéinket is meggyógyítsa, vagy legalább értelmet adjon mindennek. Így legyünk testileg és lelkileg gyógyultan az ő akaratát teljesítve, a világ világosságának fényében látva, belesimulva a mindenség teremtett rendjébe. Adja Isten, hogy legyen ilyen találkozásunk és ilyen megváltásunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk, hogy sokszor magunkra ismerünk, írott és hirdetett ígér tükrében. Kérünk, adj világosságot a mi vak életeinkbe is. Kérünk, Jézus Krisztus, ma is munkálkodj gyógyító erőddel, mert ahol téged kérnek, hozzád zörgetnek, ott nem marad az ember változatlanul. Mert csak általad tud lelkünk meggyógyulni. Általad tudunk bűneinktől megtisztulni. Hiszünk abban, hogy te ma is gyógyítasz nem csak lelkeket, hanem az ember portestét is. Így könyörgünk azokért, akiknek a lelkében métej van, tisztíts meg a hamisságtól és a bűntől minket. Kérünk, légy gyülekezetünk minden egyes betegével, imádkozunk azokért, akik kórházban vannak, akik műtétek előtt állnak, vagy betegségből gyógyulnak éppen. Add, hogy nyomorúságaink a te hozzád vívő útra vezessenek. Imádkozunk a gyászolókért, akik a lelkükben láthatatlan sebet viselnek. Kérünk, szent lelked által vigasztald meg őket. Imádkozunk beteg magyar népünkért, mely a holnapi napon egy sebére emlékezik. Add, hogy önvizsgálatra, megújulásra indítson bennünket mindez. Könyörgünk református egyházunkért és gyülekezetünkért az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mondjuk el együtt az úri imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, az Úr a te gyógyítód, ő legyen a te egyetlen reménységed életedben és halálodban. Amen.